Stúdiónk vendége ma Pregitzer Fruzsina, a nyíregyházi Móricz Zsigmond színház művésznője. Anyák napjára készülődve beszélgetünk. Szeretném először is megkérdezni, hogy mit is jelent neked az anyák ünnepe, ami ugye sok év után, amikor szomorú szívvel vártad ezt a napot, mert téged még nem lehet ezt sorolni az anyák közé.
Anyák napja nekem a nagymamámat, anyukámat jelentette. Istennek hála, egy nagyon csodálatos családba születtem, ahol nagyon erősek voltak a kötelékek. Aztán nézegettem a rokonságot, ismerősöket, ahol nálam fiatalabbak is egyszer csak anyák lettek, a húgom is ötszörös édesanya. Nekem meg még mindig nem sikerült, aztán egyszer csak sikerült.
Te nem csak népszerű és nagyon sikeres művésznő vagy, úgy tudom, hanem rendkívül tudatosan választottad ezt a hivatást, és megküzdöttél azért részben a családoddal is, hogy színésznő lehess, hiszen ez egy polgári indítatás volt, és ott nem nagyon örültek ennek a pályaválasztásnak. Tehát egy nagyon tudatos és nagyon elhivatott színésznő, és mégis olyan fontos volt számodra, hogy gyermeked legyen.
Már nem emlékszem egészen konkrétan, hogy miért akartam én színésznő lenni, mert legelőször baleréna akartam lenni, meg balettra vittek el, tehát nem színházban voltam először. Aztán nagyon érdekes, hogy a zuglói Rózsafüzér királynője plébánia templomba jártam hittarra, és aztán a Sík Zoli bácsi plébánossága alatt minden diákmisén a Kovács László nevű káplán az kitalálta, hogy a prédikációk után mindig elhangozon egy vers, és nekem fel kellett minden vasárnap készülni az adott versből. Valamelyiket tudtam kívülről, van amelyiket nem. Gyakorlatilag én először rendszeresen idézőjelben a közönséggel, nagybetűs közönséggel a templomban találkoztam először. Tehát milyen érdekes táli a templom, a színház, és én a templomban mondtam rendszeresen verset. A szüleim nagyon féltettek. Semmi közük nem volt az úgynevezett művészvilághoz. Továbbá édesapám 8 éves gulágos múltja miatt úgy érezte, hogy kizárt, hogy bármiféle lehetőségem is lenne a színészet tájékán. Amikor nem sikerült az első színművészeti felvételém, akkor a Nemzeti Színház stúdiója megkeresett, és oda felvételiztem, és akkor ott volt egy csodálatos évem, még a régi Nemzetiben, Sinkovics Imrével, Avar Istvánnal, és nem sorolom a legnagyobbakkal, és utána felvettek a színművészetire. Ez a fajta tudatosság, ez élt bennem, de én semmiféle kizáró vagy összeférhetetlenségét nem éreztem annak, hogy nekem majd rendes családom legyen, ahol amiben természetes a kisgyerek. Mert nekem ma is ez a véleményem, akkor is ez volt, és ma is ez a véleményem, hogy egy nő alapvetően nőnek és anyának születik, aztán születik orvosnak, színésznek, vagy vadakat terelő juhásznak, nem is tudom, de azt, hogy az mi szervezetünk, a testünk erre lett teremtve, hogy a gyereket kihordjuk szívünkben, lelkünkben is, az teljesen természetes, úgy, ahogy a virág kinyílik és esik az eső. Tehát számomra ez teljesen evidens volt.
És így ilyen körülmények között bizonyára nagyon nehéz volt neked, hogy éveken keresztül ez a vágyad nem valósulhatott meg.
Szóval ez egy nagyon izgalmas, és biztos ez egy másik beszélgetésnek lenne a témája, hogy túl sok az információm a világban. És ilyen tekintetben nagyon sajnálom a mostani fiatalokat, mert nehezebb helyzetben vannak, mint mi. Mi nem voltunk bombázva ennyi mindent hírrel, ennyi információval, és amire az ember úgy ráhangolódott, arra sokkal jobban tudtunk koncentrálni. Most egy fiatalt sokkal több más impulzus ér, és sokkal jobban akár el is tudja bizonytalanítani. Teszem azt, ha valaki elkezd foglalkozik valamilyen szakmával, egy nőt teszem azt, akkor lehet, hogy annyi energiája megy el azzal, hogy ezeket az impulzusokat leválassza magáról, és csak a, tudom én, a tudomány, vagy a jog, vagy nem tudom, az irodalom felé vigye a figyelmét, hogy egyszer csak nem veszi észre, hogy a biológiai órája, a bőre, a húsa, a sejtjei már nem olyan frissek, mint 20 éves korában. És egyszer csak hoppá, én is szeretnék gyereket, hoppá, körülöttem egy csomó nő szül. És egyszer csak nem úgy működik a rendszer, mint ahogy korábban működött, mert mi is vagyunk be ilyen, picit ilyen gépekhez tudnánk a mi kis biológiánkat, egy élő gépezethez tudnám hasonlítani, és már nem úgy ketyeg.
És akkor hogyan terelődött a figyelmed egy új megoldás felé?
Először is sorra nem sikerültek a terhességeim. Ilyen mesterséges megtermékenyítéssel is próbálkoztunk. Az se sikerült. És valahogy egy beszélgetés során az egyik barátnőm szájából egyszer csak kikandikált az örökbefogadás kifejezés. És ez úgy eleve nem betalált, hogy mintha lehullott volna egy hályog a tekintetemről, mintha idáig vakul lettem volna. Hát persze, hát így is lehet. Hát miért gondolom azt, hogy csak más módon lehet az embernek gyereke? Hiszen a Szentírásban is mondja Jézus, hogy ha csak egy lelket megmentetek. És hát elindítottuk akkor a férjemmel az örökbefogadást.
Na most az örökbefogadás általában nagy elhatározás, és óriási változás is, és sehol sem zajlik ez le simán. De én úgy tudom, hogy a te esetedben ennek a körülményei, ennek a története egészen drámai volt, hiszen akkor, pont akkor csodálatos főszerepet kaptál, és itt valami konfliktus alakult ki.
Ez úgy volt, hogy februárban valahogy így indítottuk el, és hát ennek megvan a hivatalos módja. Akkoriban még nem volt ez a kötelező terápia, amit most már végig kell járni a házaspároknak, illetve x évben felül azt hiszem már más a rendszer. Ma nem vagyok tisztában ennek már több mint 10 éve, hogy ez a dolog nálunk bekövetkezett, és akkor volt az, hogy a Móri Zsigmond Színházat felújították, és 2001. szeptemberében ünnepés díszbemutatót rendezett az akkori igazgató, és én kaptam meg a Tündér királynőt a Szent Iváné álomból, és ott nyáron, emlékszem, ott ültünk a verandán, és én mondtam, hogy akkor hát én ezt a szerepet hadd ne játsszam el. És nézzetem, hogy miért. Hát mondom, és hogyha megcsörren a telefon, és hát az nem csörrem, mert az nem úgy van, mikor indították át néhány hónapját, ennek évekbe kell, hogy lefusson ez a dolog. És mondom, és ha megcsörren, akkor mi van? Hát akkor megoldjuk. Mondom, nem oldjuk meg, nem mondd ezt, mert én másnap nem jövök be a színházba. Hát ez nem úgy van. Még volt egy fordulat, még egy találkozásunk, ahol természetesen az én színésznői lelkemet és habitusomat nem lehetett egy pillanat alatt csak átformálni, hanem...
Ez nagy konfliktus lehet.
Persze.
Azért még bizonytalan volt, hogy kapcsolatban.
Igen, de valami bennem, nem tudom én, ottan ágált, hogy ne söpörjenek félre, mint holmi kenyérmorzsát, és tehát így feltettem magamnak meg hangosan is másnak a kérdést, és arra emlékszem, hogy július 16-a este nagyon nagy vihar volt, én meg nagyon rosszul aludtam, és nagyon ritkán csinálok ilyet, mert a Jóisten nem egy ilyen pénzbedobós automata, de mivel a szüleimmel ezt nem tudtam megbeszélni, a férjem külföldön volt, egyszerűen azt éreztem, hogy Jóisten, adjál nekem jelet, hogy tudjam, hogy mit kell csináljak. Betörött egy ablak, mert olyan vihar volt, ültem másnap az üvegesnyő, vártam a soromra, amikor megcsördült a telefon, és jelentkezett nálam illető, hogy Fruzsina, megszületett neked a kisgyerek.
Ez volt a jel?
Igen. Nem tudom én ezt ma se szavakkal eléggé leírni, hogy milyen, nem tudom más mondani, dimenzióváltást volt benne, megszűnt körülöttem idő, hely, és igazából ettől a naptól számítok egy másfajta hitbeli létet saját magamban, mert ez a kérjetek és adatik, ez valahogy nekem olyan nyers, fekete-fehér valóságában jelent meg, hogy azt mondja, hadd ne részletezzem. Tehát megszületett az a kisgyerek, aki úgy döntött, hogy hozzánk jön. Mert amikor később Farkas kérdezte, hogy hát, hogy születtem, én akkor mindig így fejeztem ki magam, hogy te valahol ültél a többi kis lélekkel fönn valami felhőn, és nézegettetek, és akkor Jóisten megkérdezett, hogy na, ott van az az utca, ott van az a szép füves kert, a diófával, meg a két pulikutyával, és ki akar oda menni, és te jelentkeztél.
Hát ez valóban nagyon szép történet, és nagyon, amit elmondtál Farkasnak, a örökbefogadott kisfiadnak, de hát ez akkor azért nagy váltás volt, és nagy érzés, mint magad is mondtad, amikor a kisbaba ott volt a lakásban, és el kellett látnod. A főszerepből akkor nem is lett semmi.
Semmi, én 3 évig otthon voltam Farkassal, mert azt éreztem, hogy nem lehet eléggé pótolni azt, amit ő 9 hónapig nem kaphatott meg, illetve nagyon remélem nem haragszik a hallgató, így fejezem ki magam, hogy kicsit előre is kellett törlesztenem, mert mint színésznő tisztában voltam azzal, hogy sajnos lesznek nem is egy este, amikor nem én fektetem le, és keveset vagyok vele. Tehát sajnos a gyerekemmel való lét az a rendszertelen időközönként. De amit tőlem tehető módon próbálok megtenni, amit tudok. Nagyon érdekes. Azt mondják, meg a szakkönyvek is így fejezték ki magukat, hogy egyszer csak az ember anyává lesz. Aki nem tudja kihordani, vagy nem hordja ki azt a babát, akit aztán fog a kezében. Egyszer csak az anya lesz. Milyen érdekes, hogy nem sokkal Farkas születése előtt épp a Móri Zsigmond Színházban eljátszottam egy nagyon fontos szerepet, a Krétakör szerepét, ahol milyen érdekes, hogy...
Hát ez egy nagyon fontos szerep.
És tulajdonképpen a saját életemet játszottam el. Mert egyébként ezért is egy nagyon kritikus és furcsa szituáció volt Farkas érkezése, és nem volt nagyon rá precedens, hogy ilyen pici babát örökbe fogadjanak, és Magyarországon akkor még ez volt a törvény 2001-ben, hogy ha megszületik egy kisgyerek, és hiába mond le róla az anya, 2 hónap múlva esetleg meggondolhatja, tehát visszakérheti. És akkor a következő megint 2 hónap alatt, ha hozzám kerül a baba, akkor én is meggondolhatom. Gyakorlatilag az első 4 hónapja az akkori törvények szerint, már lehet, hogy megváltoztak a törvények, tulajdonképpen kegyetlen mert olyan, mint hogy a felnőttekről szólna a törvény, és nem az illető gyereknek a normális fejlődését szolgálna. Nem tudom, lehet azóta megváltoztak, nem érdeklődtem ez iránt.
Hiszen itt ebben a szituációban első az a kisbaba, igen, az a jövendő és lélek, ami akkor alakul.
És ezért is kérdezgetik, állandóan ezt kérdezgették tőlem Farkas első heteiben, első hónapjaiban, és mi van, hogyha jelentkezik a vér szerinti anya, és visszakéri, és akkor hát, hogy végigkutattam magam, és még eszembe se jutott, hogy a Krétakört eljátszottam, az valahol ott maradt az öltözőben, és ez jutott eszembe, hogy az happy end. Hát az a lényeg, hogy a gyerek annál legyen, akié, vagy akinél kell lennie.
Igen, tehát... mondjuk el egy mondatban a kedves testvéreknek, hogyha valakinek nem ugrik be, Brechtnek a darabja a kaukázusi Krétakör, amiben arról van szó,
a salamoni ítélet,
hogy a gyereket a vér szerinti anya is követeli, visszakövetelni attól a nőtől, aki mint anya nevelte és foglalkozott vele.
Mert megtalálta az elhagyott gyereket, és akkor, mikor már normalizálódtak a viszonyok, akkor a kormányzóné visszaköveteli. És akkor a bíró húz egy kört, belerakja középre a gyereket, és aki az erősebb húzza el. És akkor a kormányzóné magához rántja a kisgyereket, és akkor megkérdezi tőlem a bíró, hogy meg is kérdezi, hogy te miért nem húztad el? Mondom, azért nem, mert nem akartam, hogy fájjon neki.
És így ezen az alapon, hogy a szeretet itt nyilvánult meg a két nő közül, ugye? Ő szerette igazán a gyereket. És ővé. Na most van egy ilyen bizonyos örökbefogadás, felé fordulás, a sztárok is elkezdtek örökbefogadni. Jónak tartod-e ezt, és mi a véleményed? Mit tanácsolnál anyáknak, akik ilyen helyzetben vannak, mint te voltál?
Magyarországon ennek nincs még múltja, és azért tele van viszolygással, és biztos vagyok benne, sok nőtársammal beszélgettem, akik mai napig se tudtak babát vállalni, meg szülni, és hiába próbálom egy picit őket rá egyengetni, hogy lenne más megoldás, mint ahogy az én helyzetem is mutatja, még mindig eltartják maguktól, meg mindig problémát jelent az, hogy nem az én vérem, úgymond nem az én testemből született kisgyerek. Meg mi van, hogyha nem tudom én kicsoda az a gyerek, stb. Tehát amíg Magyarországon nem lesz ennek egy hálózata, vagy kultúrája, vagy azok, akik mi már örökbe fogadtunk, és nagyszerű, és nagyon fontos dolognak tartjuk, mi nem fogunk össze, addig mindig ez egy ilyen suttogó történet lesz. Mint ahogy a korosztályomból is nem egy nőt ismerek, aki mind a mai napig nem meri elmondani, hogy ő örökbe fogadott. Ez mindenkinek a saját privát ügye, de én például az én gyerekemet kezdettől fogva úgy neveltem, hogy az örökbefogadás az jó muzsika legyen a fülébe. Mert azt is tudtam, hogy neki ez, tehát nem akartam hazudni neki, azt is tudtam, hogy bármikor kiderülhet, és mindenen túl azt akartam, hogy jó viszony legyen közöttünk.
Hogy fogadta a környezeted, a város, ahol te egy fontos szereplő vagy, az emberek szeretnek téged, megszólítanak az utcán, beszélgetnek veled? Azért ez egy nagy esemény volt, hogy a kedves színésznőnek, hát most nem is láthatjuk a színpadon, hogy fogadták? És beszéltél erről akkoriban már?
Ez az első alkalom most itt a Mária Rádióban, hogy én erről részletesen beszélek. Mind a mai napig nem beszéltem erről, mert a fiamat még nem tartottam olyan erősnek és strapabírónak, hogy ha ezzel kapcsolatban valami támadás éri, akkor ezt kezelni tudja. Mindazonáltal, aki nekem szegezte a kérdést, kvázi, hogy mennyire jól informált, nem tagadtam el. Igen, és a szemében néztem, és azt mondtam, hogy igen. Ezért is neveltem úgy Farkast, hogyha valaki egyszer csak azt mondja neki, hogy téged örökbe fogadta, és akkor Farkas azt mondja, hogy igen, természetes, igen. Tehát, hogy neki ez egy természetes folyamat legyen, hogy sokféleképpen születnek meg, növekednek fel emberek, van, aki így, van, aki meg másféleképpen. Hozzáteszem, Nyíregyházán nagyon nagy szeretet vesz mind a mai napig is körül. Amikor Farkas érkezett, azért a média, az újságírók, a rádiósok, a tévések erről tudtak. Ráadásul egyik nap még színpadon voltam, másik nap már nem. Ráadásul Farkas másfél hónapos volt, vagy egy talán, amikor el kellett menni egy fesztiválra, és nem volt élő hús, aki a színdarabban az adott szerepet megcsinálja, mert mindenkinek annyi dolga volt, és muszáj volt azt a vendégjátékot, még egy régi előadásról volt szó, Pesten megcsinálni, és őrületes módon kellett megszervezni, hogy akkor ki eteti meg, kinél van, és nagyon természetes, hogy tapasztalt emberre akartam bízni, és tehát akkor az egy rémséges nap. Persze, megoldódott a dolog. És mit ad Isten? A fesztivál külön díjasa lettem.
És föntről is jött ez a díj.
Hát tudod, Magda, hogy lett? Egész egyszerűen nem volt fontos, nem akartam magam úgy riszálni, megmutatni, nem akartam szerepelni, túl akartam lenni az egészen, mert otthon akartam lenni a Farkassal, és nem mit keresek én itt. És látod, valószínűleg annyira laza lehettem a színpadon, mint valami, nem is tudom, valami automatizmus, úgy ráztam, tettem dolgomat, és már menem. Nem ott jártam.
Annyira ösztönös voltál, és a lelked pedig olyan erős.
És ezek az újságírók és stb. Tévések, ezek mind tudták, hogy megkaptam ezt a külön díjat, és jöttek, hogy interjú, mondom, egy feltétellel tudok csak interjút adni, hogyha nem beszélünk Farkasról. És ezt nem tudom eléggé megköszönni az akkori média szakembereknek ott körülöttem, mert olyan fajta tapintat és védelem és nyugalom vett körül, és senki nem csinált ebből üzletet. De senki. Akárha tehették volna is, de nem tették. És ez tulajdonképpen ez az első olyan helyzet, így a Mária Rádión keresztül, hogy megköszönhetem ezt Nyíregyházának is.
Még arról szeretnélek kérdezni, az előbb említetted, hogy úgy nevelted a gyereket, hogy neki zene legyen az örökbefogadás szó, de azért mégis lehettek nehéz pillanatok, például amikor a kisgyerek megkérdezi, hogy hogyan született.
Úgy,
hogy volt ez?
Úgy alakítottam, hogy először is finoman olyan mesekönyveket, olyan történeteket szedtem össze, amikben ez a helyzet, ez előfordult. Ilyen volt egy kis Mózes képregényen, kis leporánló, ahol különböző fázisai a Mózes történetnek. Ott van természetesen legelől, amikor a nád közül, nádat szétnyitva oda kukucskál egy női arc, ahol is a szép fiatal hölgy fején korona, nyilván a fáraó leányáról van szó, megtalálja a kis kosárba a kisfiút, stb. Aztán növekszik a kőtábláig egészen a Mózes. Vagy Bálint Ágnesnek a Mazsola és Manócska és az egész Mazsola trilógiát folyamatosan olvastam, és ahogy volt olyan hely, hogy áthúztam ceruzával az illető mondatban az állítmányt, és fölé írtam, hogy örökbe fogadja, fogadjuk örökbe Tádét, ez az örökbe fogadott kismalot, tatatatatam, stb., ahogy Varjú bácsi is mondja. Tehát azt akartam, hogy finom van valahogy, hogy a sorok között egyszer csak olyan, hogy egyre ismerősebb legyen, és egy teljesen természetes kifejezés legyen. 5 éves volt, amikor emlékszem, így nyár vége lehetett, és valami természettudományos, nem tudom micsoda műsor volt, a macskák fogamzásgátlása, és valami látom, hogy Farkasnak is fönnmaradt a tekintet, hogy mama, én is úgy születtem, mint a kis cicák. Úha, gondoltam, a szomszédnénivel volt valami macska születéses meskete, gondolom, mert sok kis cica volt a szomszédban. Hát mondom, nem. Te másképp születtél. Akkor hogy születtem? Amíg levegőt vettem, akkor gyorsan, mint amikor szemüveglencsébe gyűjtjük a napsugarakat, és utána egy pillanatot lángra lobban a papír, úgy küldtem fel egy forró sikolyt föl az égbe, hogy csak kérjétek a szent lelket, és majd ő beszél helyettetek, és kértem, hogy úgy szólaljak meg, ahogy kell, és annyit mondtam teljesen csöndben, hogy örökbe fogadtalak. És láttam, hogy úgy ismerős neki a kifejezés, mondom, tudod, úgy, mint a kis képregényben a Mózest, vagy amikor Manócska örökbe fogadta Mazsolát, aztán Mazsok érte, stb. És láttam, hogy Farkas úgy gondolkodik, és akkor annyit mondott, hogy ja, akkor te vagy a királylány.
Hát ez csodálatos.
És én akkor nagyon-nagyon megköszöntem a Jóistennek. Mert a baba utáni vágyam, következő nyafogásom, kérésem a Jóistenhez az volt, hogy ezt valahogy úgy tudjam felé közvetíteni, hogy a lehető legjobban, hogy számára ez egy fontos mozzanat legyen, hogy ez olyan nem úgy született, ahogy sok más gyerek, hanem másféleképpen érkezett hozzánk.
Köszönjük szépen az interjút, és a legjobbakat kívánjuk anyák napjára, szép ünnepelést Farkassal együtt.
Pregicer Fruzsinát, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésznőjét hallották az örökbefogadásról. A műsort Bíró Magda készítette.